Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni, méghozzá a komoly zene, illetve a különböző komoly zenei művekhez kapcsolódó történetek és szerzők és előadások és előadók világában. Velem szemben a stúdióban Solymosi Tari Emőke, zenetudós. Köszöntöm itt a stúdióban, kedves Emőke, de jó, hogy befáradt hozzánk.
Üdvözlöm én is a hallgatókat.
Kezdjük azzal, ami aktuális. Ugorjunk el gyorsan a Szent István filharmonikusokhoz, és akkor kössük össze őket a Jancsi és Juliskával.
Igen, hát ez a pásztorál sorozatunk, ami most már jó pár éve, 2016 óta a Pesti Vigadó dísztermében, szóval igen, rangos szép helyen zajlik. Ez most már 27 éve megy, ez a sorozat. Közel 270 előadás volt, és ezeket csak azért mondom, ezeket a számokat, mert én magam döbbentem meg legjobban, hogy ezen belül már 20 különböző opera produkciónk volt. Az ugye hát 40, legalább 40, vagy még több előadás, mert volt, amikor egy-egy produkcióból 3 előadást is csináltunk. Szóval a lényeg az, hogy a kezdetektől, amikor ezt Záborszky Kálmánnal, a Szent István Filharmonikusok művészeti vezetőjével nemrég óta, ugye már Kossuth Díjas karmesterrel elindítottuk, akkor hát nem sokkal később azt gondoltuk, hogy az opera is helyet kell, hogy kapjon ebben a értékes művészeteket megszerettetni kívánó sorozatban, és ez az én ötletem volt, hogy csináljunk egy olyan különleges megoldást, hogy azoknak a családoknak, akik amúgy nem járnak az operaházba, tehát nem ismerik az operák cselekményét, nincsenek otthon ebben a világban, de azért szeretnének közelíteni, és érdekli ez őket, tehát hogy nekik egy adott operának a legszebb részeit, a legfülbemászóbb részeit választjuk ki, és ezeket én összekötöm egy mesével. De ez egy irodalmi igénnyel megírt szöveg. Egyébként ezeket mindig én szoktam írni, tehát amikor megvan az, hogy a rendező és a karmester milyen részeket választ ki, akkor ugye ezeket összekötöm. És ez ebből a fajta produkcióból, tulajdonképpen most már ugye volt ilyen rengeteg, ugye ez a 20. Most azért vannak olyan operák persze, amiket nem lehet így megszaggatni, nem lehet keresztmetszetet csinálni belőlük, mert nem olyan a zenei stílus. Tehát ugye ezt mi úgy mondjuk a szakmában, hogy nem zárt számos szerkezetek, tehát nem az, hogy mondjuk van egy ária, és akkor utána lehet tapsolni, és mert
nem különböző trekkekből áll, hanem hogy egyben van az egész.
Így van, folyamatosan megy az egész. Na, ez nagyon jó, amit mond, hogy egy ilyen zenei anyagot látja, nagyon nehéz trekkekre osztani, mondjuk egy CD-n, teljesen igaza van. Így van. Tehát ez is ilyen, mert a Humbertinknek ez a Jancsi és Juliska című meseoperája, ez egy ilyen Wagner stílusú opera. Tehát ez úgy ömlik, úgy folyik, megy előre, és egyébként is nagyon furcsa persze, hogy Wagneri méretű, óriási nagy szimfonikus zenekar kíséri az énekeseket, és mégis egy meséről van szó. Szóval itt egy bevezetőt fogok tartani, és utána itt a teljes operát, szóval nem keresztmetszetet, hanem a teljes operát be fogjuk mutatni.
Amikor keresztmetszet van a különböző operákból, amikből lehet csinálni, és azt említette kedves Emőke, hogy akkor irodalmi jellegű vagy magasságú szövegek vannak, amiket ön szokott írni. Ezek a bizonyos irodalmi szövegek. Ezek csak úgy, mintha születne egy akármilyen ma született irodalmi jellegű mű megírja, vagy az alapvető művet, amiből esetleg készült, vagy amihez kapcsolódik az opera, azt alapul veszük, és abból veszünk ki részleteket.
Az természetes, hát a lehető legpontosabban, leghitelesebben követem az eredeti szövegkönyvet, megnézek különböző magyar fordításokat, megnézek összefoglalókat, megnézem természetesen a kottát, persze. Tehát én ezt az most irodalmi igényű, azt nem úgy értettem, hogy olyan értelemben én találom ki, hogy én fogalmazom meg, de hát a cselekményt én nem írhatom át, az természetes.
Hát ez a féle dramaturgiai munka.
Így van, nagyon, nagyon igaza van, így van. Tehát ezt úgy kell csinálni, hogy föl kell tenni az érdeklődést, hogy tovább vinni a közönségnek a figyelmét, elhelyezni a közönséget az adott szituációba, hogy mindent pontosan értsen. Mert ugye, ha a közönség bemegy az operaházba, akkor a szöveget általában kivetítik. Mi nem vetítjük ki a szöveget, még akkor sem, hogyha esetleg idegen nyelven, mert ugye gyakran volt az is, hogy nem magyar nyelven, hanem mondjuk olaszul ment egy opera. Tehát mi nem vetítjük ki, viszont ezeknek az összekötő szövegeknek a segítségével a közönség otthon van. Tehát én az irodalmi igényűt azt arra értettem, hogy ez a szöveg, ez a művészi produkciónak a része, nem pedig egy didaktikus magyarázat. Tehát attól világos, távol értem. Tartanánk magunkat, tehát a művészi folyamatban ez benne kell, hogy legyen. De mondom, most a Jáccsi és Juliskánál most
nem
sajnos
kell,
ebben
csak egy bevezetőt
nem,
kell
nem fürödhetek, pedig nagyon szeretem ezt a feladatot, de itt egy bevezetőt fogok tartani kis vetítéssel, hogy ismerjék meg ennek az egyébként nagyon különleges keletkezés történetét ennek a darabnak.
Kis vetítés, illetve bevezető, az nem tudom például, a Jáccsi és Juliska magának a műnek a keletkezés szolgál, vagy az író, illetve az irodalmi jellegű mű megírójáról mond pár mondatot. A kisvetítés, nem tudom, annak idején, 40 évvel ezelőtt nagyon szívesen nézegettem diavetítőn a Jáccsi és Juliskát, és akkor ezek is beférnek. Tehát, hogy mennyire engedheti el magát, illetve fantáziáját a bevezető készítője?
Én ugye szerkesztő műsorvezetője vagyok ennek a pásztorás sorozatnak, most már ugye mondtam 27 éve, tehát én a saját munkámat azzal az alázattal végzem, hogy én mindent meg kell tegyek azért, hogy a közönség az figyelmét adott művészi produkcióhoz minél közelebb kerüljön, tehát a művészi élmény, a művészettel való találkozásnak az élménye legyen minél jobban biztosítva. Tehát amit én elmesélek, amit kivetítek, az mind szóval túl van azon, hogy túlmegy azon, hogy egyszerűen információt adjak, hanem hogy kedvet csináljak, hogy a teljes személyiségét a hallgatónak valahogy ebbe bevonjam. Hát itt nyilván mindig az van egyébként, tehát a különböző tematikus koncertjeinken is, hiszen egy-egy ilyen pásztorál bérlet az nagyon különböző programokból áll össze, hogy természetesen a zeneszerzőkről is, vagy éppen koreográfusokról, hiszen ez egy összművészeti sorozat, tehát itt nagyon sok a táncprodukció, a vetítés,
bármi.
Társművészetek, igen, a vetítésnek köszönhetően ugye a képzőművészet, tehát festészet, szobrászat, építészet, tehát itt nagyon sok minden megjelenik, vagy elhangzik egy vers, színészi produkció is volt már, bábjáték is volt már, szóval nagyon-nagyon sokrétű ez, de természetesen az a lényeg, hogy a közönségnek segítsünk ebben a találkozásban.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Solymosi Tari Emőken, zenetörténész, nincs még vége a beszélgetésnek. Tartunk egy icipici szünetet, aztán jövünk vissza és folytatjuk.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is továbbra is a Kultúrfitness, és velem szemben a stúdióban továbbra is Solymosi Tari Emőke, zenetörténész, muzikológus, jól mondom, kedves Emőke?
Tökéletesen.
Beszéltünk nagyon sokat arról, hogy nem sokára sorra kerül, ugye, a Szent István Filharmonikusok következő pásztorál sorozatában, ezúttal most a Jáccsi és Juliska kerül majd sorra, ahol ön fogja tartani a bevezetőt. Számtalan ilyen volt már az elmúlt 20x évben, talán fogalmazzak így, igen, nem akartam kimondani, de köszönöm szépen, akkor 27 évben. És majd beszélünk még nagyon sokat erről, viszont előtte azért kicsit maradjunk már annál, hogy muzikológus, vagy hogy zenetörténész. Állítólag áthallatszott az önszobájában annak idején az édesapja által hallgatott akármilyen zenemű, és akkor azt mondta, hogy akkor talán én elindulnék ezen a vonalon, ha bár édesapám nem zenével foglalkozik, de nekem ez jó lesz, az irodalom mellett megfér.
Hát meglep, hogy ezt nem tudom, valahol olvasta, vagy hallotta. Az én édesapám, aki hát sajnos az elmúlt hónapban halt meg, majdnem 94 esztendő, magyar tanár volt és könyvtárvezető, és ő az irodalom szerelmese volt elsősorban, és tulajdonképpen én nem olyan nagyon régen jöttem rá arra, hogy nekem ez micsoda hatalmas kincs, és ez milyen kevés embernek adatott meg ez a kincs, hogy én úgy nőttem föl, hogy apám állandóan mondta a szebbnél szebb magyar verseket. És ezeknek a zenéje, ezeknek a csodálatos irodalmi szövegeknek a zenéje az egyszerűen bennem van, valahogy belém került, anélkül, hogy ezekre én különösebben odafigyeltem volna. De az is tény, hogy apám nagyon szerette a zenét, hát mesélte, hogy amikor fiatal volt, akkor ugye nem volt még tévé, meg internet, meg semmi ilyesmi nem volt, hanem például a Trubadur, Verdi a Trubadur című operájából készült filmet játszották a moziban. És édesapám elment reggel, megnézte az első előadást, és egyszerűen annyira elbűvölte, hogy vett egy jegyet a következő előadásra. Akkor az még jobban elbűvölte, mert ugye a nagy művekkel ez van, hogy minél többször találkozunk velük, annál többet mondanak. Tehát ezért érdemes ezekkel foglalkozni. És akkor vett a harmadikra, meg a negyedikre, nem tudom már hány előadás volt, de mondta, hogy reggeltől estig az összes előadást ezt nem meghallgatta. És az is tény, persze, hogy néha otthon is hallgatott zenét, és hát tudom én emlékszem, Beethoven C-mozongora versenyt rengeteget hallgatta, vagy a Bach második brandenburgi versenyt sokat hallgatta. Úgyhogy valóban ezek nagyon fontos dolgok, de hát apukám arra is visszaemlékezett, hogy most nem tudom, hogy ezzel, tehát az ő, ő szokásaival, vagy sok szavalatával ez kapcsolatban van-e, de hogy én tényleg egész pici koromtól állandóan énekeltem. Tehát volt egy nagy udvarunk, egy nagy kert, és akkor ott föl alá mászkáltam és énekeltem. Szóval ez a zenei affinitás, ez megvolt, meg az egész család szerette a zenét, volt otthon zongora, hát azért azt gondolom, az önmagában nagyon sokat elmond.
És olyannyira benne volt az irodalomban, illetve az énekben, vagy az énekzenében, hogy aztán jöttek majd mindenféle versenyek is. Tehát, hogy nem csak, hogy énekversenyekre ment el, bármennyire is szeretett, szavaló versenyek hát is voltak, matematika verseny, mindenféle verseny is
igen.
volt.
Azért pont énekverseny, az is volt egyébként, még ezt is jól tudja, csak szóval, hogy nehogy a hallgatók azt higgyék, hogy szóló énekversenyre mentem. Az Éneklő Rajok országos versenyét nyertem meg az osztályunk, tehát tényleg a legjobb kategóriába kerültünk. Volt egy káprázatos énektanárunk, Andrássy Erzsébet, tényleg ő egy legenda volt. De hát igen, a mai napig büszke vagyok arra, hogy gyakorlatilag ahány szavaló versenyen elindultam, azt mind megnyertem, és megnyertem a matematika versenyt is, úgyhogy igazából 14 éves koromban itt ez egy nagyon nagy probléma volt, hogy az osztályfőnök, aki egyúttal a matematika tanár is volt, eljött a szüleimhez, és mondta, hogy hát itt nincs mese, hát ennek a gyereknek matematikára kell menni tovább, és hát nyilvánvalóan a szüleim is úgy gondolták, hogy az egy olyan tisztesebb polgári foglalkozás, mint zenélgetni, tehát azért ez az idegenkedés, ez ma is megvan, de hát én nagyon-nagyon erőszakos voltam abban, hogy én a zenével akarok foglalkozni, és hát lehet, hogy persze sok nehézség volt, meg minden, de hát én annyit kaptam a zenétől, szóval én ezt egy pillanatig nem bántam meg, és ez meg tényleg elsődleges hivatásom, hogy amit én tudok, azt annak a szolgálatába állítsam, hogy minél több ember szeresse meg az értékes művészeteket, mert a tömegkultúra, bocsánat, de hát az ugye az lépten nyomon ott van, azt nem nehéz szeretni, vagy nem nehéz hozzá közel kerülni.
Meg a szembe jön, akár akarjuk, akár nem.
Igen, igen, de hát én annyira hiszek az agykutatóknak, ugye állandóan idézem például Franz Tamást, aki a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, szóval a belső világunknak a gazdagítása nélkül nem leszünk kreatív emberek semmilyen munkakörben. Tehát ez nagyon-nagyon fontos lenne. Hát ugye az agykutatók azt mondják, hogy 18 éves korig a művészeti tevékenységnek kellene elsődlegesnek lenni az iskolában. Nem mellékesen, hogy van heti egy rajzóra, meg egy énekóra. Ez kellene, hogy a középpontban legyen. Miért? Mert az agyi struktúrákat ez alakítja ki megfelelően. És hogyha azok megfelelően vannak kialakítva, akkor utána az a gyerek, az a jól képzett gyerek már minden területen meg fogja állni a helyét felnőtt korában.
Több dolog jut eszembe az iménti mondatával kapcsolatban, kedves Emőke. Az egyik, hogy aki kevésbé szeretik a fizikát, matematikát, kémiát, azok most ennek örülnek, hogy akkor legyen inkább több rajz, meg több, nem tudom, dráma elmélet. A másik...
Nem elmélet! Nem. Isten őriz. Nem. Arra majd ráér 18 éves kora után a dráma elméletre, de az abban egyetértek, hogy legyen úgynevezett iskola dráma. Hát ennek 17. 18. századi Magyarországon óriási nagy divatja volt, és vannak is ilyen könyvek, ahol ezeket meg lehet találni. Hát most gondoljon bele, hogyha van egy történelmi szituáció, és azt eljátsszák a diákok, tényleg, mint egy kis színdarabot. Nem érdekes az, hogy ők most mennyire tehetséges színészek, de éljék bele magukat, akkor sokkal jobban meg fogják jegyezni, mint hogyha csak évszámokat írkálnak a táblára.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban. Solymosi Tari Emőke, muzikológus, zenetörténész, akadémikus, mindjárt folytatjuk.
Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is továbbra is a Kultúr Fitness, és velem szemben a stúdióban még mindig Solymosi Tari Emőke, zenettörténész, muzikológus, még egyszer köszöntöm itt a stúdióban nálunk, kedves Emőket.
Én is köszöntök újra mindenkit.
Az elmúlt szűk negyed órában arról is beszéltünk, hogy azt említette, hogy az agykutatók szerint ugye 18 éves korukig a gyerkőcöknek, hát vagy a tiniknek talán fogalmazza ki sokkal több, vagy elsősorban inkább művészeti, kreatív jellegű tevékenységet kellene tanulni, és sokkal kevesebb matematikát, stb. Viszont, hogyha ezen a vonalon megyünk tovább, akkor azért a tanároknak a stílusa, illetve az előadás módja is kell ehhez, mert egy tininek azért a figyelmét fönntartani viszonylag nehéz. Ez kell az, hogy például, hogyha van egy középiskolai vagy gimnáziumi zenetanára valakinek, vagy nem tudom, történelem tanára, vagy akármilyen rajztanára valakinek, akkor úgy beszéljen az adott korszakról, az adott művészről, az adott műről, hogy akkor a 16-18-15 éves diák azt tudja mondani, hogy akkor én ezt látom magam előtt, amit a tanár mond.
Hát igen, most még mielőtt erre válaszolnék, szóval, hogy mondtad, hogy sokkal kevesebb matematikát, tehát én ugye, aki matematika versenyt nyertem, és imádtam a matematikát, tényleg, szóval pont a matematika az talán nem olyan jó példa erre, mert az nagyon erősen
nem
fejleszti a gondolkodást, viszont fordítva mondanám ezt a dolgot, hogy aki viszont a művészeti tevékenységben, és különösen a zenében, ezt kimutatták egyébként, hogy a zenének különösen erős ez a fajta fejlesztő ereje. Tehát aki így ezt a belső világát, a kreativitását is tudja fejleszteni, az a matematikában is jobb lesz, az idegen nyelvtanulásban is jobb lesz, a helyesírásban is jobb lesz, az olvasása is jobb lesz. Tehát ez így függ össze. Na most, amit a tanárokról mondott, azzal mélységesen egyetértek, hogy hát persze, karizmatikus tanárok kellenek, akiknek azért elég nagy szabadságot is kéne abban adni, hogy mit csinálnak. Hát minden óra tulajdonképpen egy műalkotás. Nekem voltak olyan tanáraim, például Földes Imre, akiktől ezt megtanultam, igaz, hogy ő már ugye főiskolán tanított, de akitől meg lehetett ezt tanulni, hogy egy tanórának is ugyanúgy van egy művészi íve, egy csattanója, egy csúcspontja, mint mondjuk egy színházi előadásnak. Persze ehhez óriási tudás kell, óriási elhivatottság és született tehetség. Tehát itt az a probléma ezzel szerintem, hogy tehát a tanárság az nem egyszerűen egy mesterség, az egy művészet.
Visszállni.
És tehetség kell hozzá, igen. Nem megy anélkül. És szerintem, akinek nincs ehhez egy született érzéke, hogy jó előadó legyen, az valószínűleg elég nehezen tud ezeknek a magas követelményeknek megfelelni, de szárazon ezt nem lehet csinálni, mert az a gyereket nem. Még csak egy dolgot még erre hadd mondjak, hogy szintén az agykutatók mondják, hogy mi marad meg a memóriánkban. Az, amihez érzelmi közünk van. Frany Tamás úgy mondja, hogy amire a belső világ ráüti a pecsétjét. Tehát az érzelemvilágunk. Na most akkor, hogyha nem fogja meg azt a diákot érzelmileg az, amiről ő hal, akkor azt ő nagyon gyorsan el fogja felejteni.
Pont azt szerettem volna mondani a tanárból kifolyólag, illetve zenével kapcsolatban, hogy annak idején nekem is erre az annyira megvan ez a kép, a középiskolai énektanárom, pontosabban hát zenetanárom, mert hogy ott már nem csak azt kellett tanulni, hogy akkor do ré mi fá szol lá ti do megadott művek, megadott zene íróknak vagy készítőknek az akármilyen életműve, meg az életének a története, hanem hogy utána meg is hallgattunk el valamit, és nem úgy tette fel, hogy akkor most meghallgatjuk, hogy nem tudom milyen zongorművet, akárkitől vagy az akármilyen opera részletet, hanem hogy úgy hallgassátok, hogy most egy egész szimfonikus zenekart fogtok hallani, halljátok ki belőle a hegedűt, és akkor így ültünk, és hallgattuk 5-10 percen keresztül, és akkor tehát, hogy próbáltam a mi hallásunkat egy kicsit így szelektívvé tenni.
Persze, hogy... hát ez nagyon jó, hogy valamire ráirányítani, igen, a figyelmet. Így van, ez nagyon jó. Meg hát az is csodálatos, azt is nagyon szeretik a diákok, amikor az ember megint csak itt ugye a társművészeteket behozza, ugyan egy mit tudom én, egy barokk stílusú zeneművet, hogyha tanítunk, akkor megmutatunk barokk épületeket, barokk festményeket, és akkor azokra a közös stílusjegyekre rögtön könnyebb ráirányítani a figyelmet.
És akkor már nem csak vertikálisan, hanem horizontálisan látja az ember az adott korszakot, hogy nem tudom, milyen politikai események, milyen történelmi események történtek, adott, stb. Emberünknek az életében. Beszéltünk sokat a tanulásról, meg beszéltünk sokat arról, hogy akkor művészeti tevékenység. Kicsit ugorjunk vissza 2024-be, és még mindig a pásztorál sorozatról beszéljünk. Manapság egyébként az opera látogatás mennyire divat, illetve a komoly zenei művek, illetve ezzel kapcsolatos előadások látogatása mennyire vált divattá, vagy válik divattá?
Hát erre azért nehéz egyértelmű választ adni, mert ugye különösen a Covid óta nagyon sok a panasz, hogy rettentő nehéz a közönséget bevonzani, de én azért mégiscsak azt látom így koncertre járó emberként, hogy amikor tényleg egy igazán magas színvonalú produkció van, azért ott hemzsegnek az emberek, és tömve vannak a különböző koncerthelyszínek. Itt ez anyagi kérdés is, mert persze, hogy egy nagyon, mondjuk jön egy híres külföldi művész, persze most ezzel nem azt akarom mondani, hogy ők jobbak, mint a magyarok, mert a magyarok között is elképesztően zseniálisak vannak, de hát azért mégiscsak néha egy-egy sztárra rettentő drága jegy, egy operaházi jegy is nagyon drága. Annak idején, amikor mi elkezdtük ezt tehát az opera produkciók játszását a Pásztorál sorozatunkon belül, akkor igenis ez is szempont volt, hogy hát itt azért egy meglehetősen olcsó jegyár van, és hogyha eljön egy család három gyerekkel, akkor is mégiscsak meg tud nézni egy operát, és azért ezek nem koncertszerűen előadott operák, hanem megrendezett. Tehát itt jelmez van, díszlet van, kivetített háttér van, mozgások vannak, tehát ez megadja azt az élményt.
Azért volt a kérdés, mert hogy színházban nagyon szívesen járnak az emberek. Vagy legalábbis az én ismerőseim, illetve az én ismerőseim ismerősei. Viszont az elmúlt években, és nem az elmúlt sok-sok évtizedben, hanem az elmúlt években, mintha az opera, illetve a különböző opera előadások látogatása egyre népszerűbb lenne, egyre jobban jönne vissza a divatba, ami egyébként szerintem az elmúlt 20 évben nem volt mindig így. Az opera kicsit, mintha egy ilyen háttérbe szorított műfaj, vagy háttérbe szorult műfaj lett volna. Persze, akik szeretik az operát, mindig jártak, de most, mintha szélesedne az a bizonyos olló, és akkor egyre többen járnak különböző opera előadásokra.
Most tudom, hogy ez viccesnek hangzik, de szeretném azt remélni, hogy az elmúlt sok évnek a 20 opera produkciójával ehhez mi is egy picit hozzájárultunk, mert a mi célunk ezekkel pontosan az, hogy utána elmenjenek az operaházba, és megnézzék a teljes operát.
És ezzel együtt nyilván ahhoz, hogy az ember szeressen operába menni, meg értse is az operát, ahhoz el kell tennie pár évnek az életéből. Mert nem biztos, hogy mindenki érti, nem tudom, 20-as éveiben tiniként az operát. Meg oda leül az ember, és akkor szólni kell neki előtt, hogy figyelj, itt most 3 órán keresztül semmiféle prózát nem fogsz hallani, zene lesz végig.
Hát én azért azt látom, hogy sokszor egy gyerek is bele tud szeretni operába. Hát mi a Pásztorál sorozatban játszottunk rengeteg Mozart operát, Figaro házassága, Don Giovanni, Così fan tutte, Varázs fuvola,
Szöntetés
a Szerályból, Donizetti Víg operákat, de 20. századiakat is, Ránki Györgytől, Farkas Ferenctől, és volt olyan, amikor, tehát az első években emlékszem, akkor még az volt, hogy volt szombaton egy előadásunk, vasárnap délelőtt és vasárnap délután. És pontosan emlékszem, hogy vasárnap a délelőtti előadás után álltam a portánál, akkor még nem a Vigadóban voltak az előadások, hanem az Uglói Zeneházban, és mögöttem volt egy család, és egy gyerek sírva kérte, könyörgött a szülőknek, hogy vegyenek jegyet a délutáni előadásra, mert neki annyira tetszett ez az opera, most nem fogok emlékezni, hogy pontosan melyik, talán egy Mozart volt, de hogy annyira tetszett, hogy ő ezt még egyszer meg akarja nézni. És az egy kicsi gyerek volt, én nem hiszem, hogy 10-12 évesnél több lehetett volna. Szóval ez nem hiszem, hogy korfüggő. Ez inkább annak a kérdése, hogy kit hogyan vezetnek be ebbe a világba. És nem biztos, hogy az a jó, hogy fogom a gyereket, mit tudom én, 10 éves korban, és akkor egy ilyen nehezebb operára, ami tart 3,5 órát, elviszem, és úgy kompletten ráöntöm
egy
az egészet.
Egy 20 évre megutálja.
Igen, szóval tehát ennek azért megvan a veszélye. Igen. És a mi előadásaink ilyen szempontból mondom, ezek ilyen bevezető, beavató előadások.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Solymosi Tari, Emőke, zenetörténész, muzikológus, mindjárt folytatjuk.
Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is továbbra is a Kultúrfitness, és velem szemben a stúdióban még mindig Solymosi Tari, Emőke, zenetörténész, muzikológus, akadémikus. Még egyszer köszöntöm, kedves Emőke, de jó, hogy befáradt hozzánk ide a stúdióba.
Köszönöm én is a meghívást.
Számtalan dologról beszélgettünk az elmúlt 3/4 órában, kicsit felülről ránéztünk az operafogyasztási szokásokra, illetve a művészeti nevelésre, illetve iskolai képzésre. Arról viszont még nem beszéltünk, ha bár már a beszélgetésünk elején egy kicsit ráfordultunk azért erre a témára, hogy nem sokára sorra kerül a pásztorál sorozat következő része, a Szent István filharmonikusokkal, ez pedig a Jancsi és Juliska, aminek egy különleges keletkezési története van.
Így van. Tulajdonképpen azzal kezdődött, hogy Humperdincknek, a zeneszerzőnek a lánytestvére írt egy ilyen kis gyerek színdarabot, de arra a célra, hogy azt a családban fogják előadni a rokonoknak. És persze, hogy megkérte a zeneszerző testvérét, hogy írjon már hozzá néhány betét dalt, ő ezeket meg is írta, tehát úgy színesítésként. De aztán az elkövetkező néhány év alatt, ugye, tehát hogy rájött, hogy ebben sokkal több van, és így keletkezett ez a meseopera, amit nem kisebb zeneszerző vezényelt először, mint Richard Strauss. 1893-ban Weimarban volt a bemutatója, és meglepően nagy sikert aratott. Valószínűleg senki nem számított arra, hogy ebből ekkora siker lesz, úgyhogy ezt azóta is játsszák. És hát egy Wagneri méretű nagy zenekarral, ugye ez egy ilyen késő romantikus zene, ami hát valamilyen szinten kicsit furcsa ellentétben van a mese tematikával, de nagyon szeretik ezt, és Gémes Katalin fogja nekünk rendezni, akinek ez a második önálló rendezése, mert ő egyébként opera énekesnő, és kiváló énektanár, és én nagyon szeretem az ő munkájában azt, hogy ő úgy rendez, hogy mindig a zene van az előtérben, és mindig, tehát nem önmagát akarja megvalósítani, mint ma sok modern rendező, hanem tényleg hagyja érvényesülni a zenét, és hogyha a rendezésre vonatkozólag bármi be van írva a kottába, már pedig itt be van, ugye ebben a korban már ez szokás volt, akkor ő azt maximálisan betartja. És még egy nevet hadd mondjak, Horváth Gábor, ő szokta vezényelni az opera produkcióinkat, és hát mindig egészen kiváló.
Alapvetően egy meseoperáról beszélünk, és erre a későbbiekben rá is kérdeztem volna, de hogyha most említettek kedvesem őket, akkor legyen ennek helye és ideje itt és most. Szóval, hogy pásztorál sorozat, nyilván családokat várnak, meseopera. De azért mégis, hogyha operáról beszélünk, nem feltétlenül a gyerkőcök jutnak eszünkbe. Ez azért mégis egy családi program, tehát hogy gyerkőcök, felnőttek, családok, és persze mehetnek romantikázó fiatalok, mindenki is.
Így van, így van, így van. Mi úgy szoktuk ezt hirdetni viccesen, hogy 7-től 107 éves korig, tehát az itt persze a 107 az vicc, de azt akarjuk érzékeltetni, hogy tényleg minden korosztálynak, de azért a 7 évet azt eléggé szeretjük komolyan venni, mert tehát azért ezek nagy produkciók, a pásztorál koncertek is, nem csak az operák, hanem amikor tematikus koncert, vagy balett előadásunk van, vagy népzene, néptánc előadás, az is szinte minden évben szokott lenni. Most is volt egyébként a februári produkciónk, az 50 éves Vujicsics együttesnek a megünneplése volt, beszélgetésekkel, hangszerbemutatókkal, néptánc színesítéssel, úgyhogy ezek mind általában ilyen bő két órás programok, úgyhogy azért ahhoz kell egy kicsit nagyobb gyerek, tehát olyan gyerek, aki már iskolába jár, hogy ezt igazán tudja követni.
És érteni valamilyen szinten. Azt említette az imént, kedves Emőke, hogy igazából csak egy családi előadásra születtek az eredeti kis írományok ebből a bizonyos meseoperából, aztán utána a szerző szólt a testvérének, hogyha már van egy zeneszerző a családban, akkor írjon hozzá valamit, és hogyha már testvért említünk, akkor a 27 éves rendezvénysorozatnak is van egy kis testvére.
Így van, a Felfedező úton című sorozat, amit 2011-ben kezdtünk el, Záborszky Kálmánnal ugyancsak, a művészeti vezetőnkkel, és hát ennek nagyon érdekes a története, mert Záborszky Kálmán hallott egy adatot, hogy a magyar gyerekeknek, és akkor most mindenki kapaszkodjon meg, mindössze 1%-át viszik el a szülők értékes művészeti eseményekre. Na most ez tragédia. És akkor ő ezt nem hitte el, Zuglóban csinált egy saját felmérés, ott 4% volt az eredmény, hát ez se sokkal jobb, és akkor nekünk ugye ott volt a rengeteg tapasztalatunk a pásztorál sorozattal, és hát ez az első pillanatoktól óriási siker volt, ott volt egy gyönyörű koncertterem, meg van is ugye a Zuglói Zeneházban, és akkor kitaláltuk azt, hogy 5-től 10 éves gyerekeknek és 10-től 18 éves kamaszoknak két korosztályban minden évben csinálunk egy ingyenes összművészeti produkciót, persze a zene van a középpontban, de mindig van tánc, vetítés, szavalat, tehát nagyon komplexek ezek a produkciók, és ide eleinte az összes zuglói gyereket vártuk, tehát mondom ebben a két korosztályban, tehát rögtön az első előadásunkat, ami Liszt Ferencről szólt, Liszt Ferenc magyarságáról, de hát tánccal, filmbejátszásokkal, tehát egy nagyon különleges dolog volt, az rögtön már 5000 kamasz nézte meg, de most a legutolsó produkciónkat már 8000 8000 kamasz látta, ez most Petőfi 200 éves születési évfordulójával volt kapcsolatos, ezt is én szerkesztettem, hát itt ugye különösen jó volt, ugye, mert hát édesapámnak Petőfi volt az egyik kedvence. Szóval itt aztán Jankovics Marcell animációs filmrészletet, Petőfi verseket, szimfonikus zenekari műveket, kortárs balettet, ami kifejezetten nekünk készült. Tehát egy igazi összművészeti produkció volt. Na most ez a 8000-es létszám, ez annak köszönhető, hogy most már 3 kerületben is megy ez az előadás sorozat. Tehát nem csak Zuglóban, ahol kezdtük, hanem az elmúlt években már a szomszéd kerületekben, a 15. és 16. is. És hát azért gondoljunk bele, hogyha, na most az nagyon fontos, hogy csak a hallgatók értsék, hogy ez nem olyan, hogy a gyerek most jön, mert a szülője vagy a nagyszülője úgy gondolja, hogy hú, ez érdekes, hanem osztályokat hoznak. Tehát ezek délelőtt, iskolai időben zajló előadások, abszolút profi meg van szervezve az egész, és hogyha belegondolunk abba, hogy egy gyerek mondjuk, aki bekerül ebbe a rendszerbe mondjuk 5 éves korától, mert ugye már óvodások, nagycsoportos óvodások is erre a sorozatra már jöhetnek, akkor, és esetleg egy olyan kerületben járja ki a gimnáziumot, mondjuk Zuglóban, ugye, tehát ahol ez a program fut, akkor ő nem tudom én 13-14 éven keresztül minden évben jön egy művészeti produkcióra, ami mindig más, tehát ő mindig valami újat kap, de mindig ugyanazzal az igénnyel, és mindig az ő életkori sajátosságainak megfelelően. És igenis, hiába ez csak évi egy alkalom, tehát én tudom, hogy ez nem pótolja azt, hogy mondjuk legyen egy héten 2, 3, 4, 5, 6, 8 művészeti óra, persze, hogy nem pótolja, de mégis ezek az élmények egymásra rakódnak, összeadódnak, és nem tudja elképzelni, hogy milyen csodálatos azt látni, hogy a csoportok milyen hihetetlen fegyelmezettséggel vonulnak be a terembe. Tehát azért gondolja meg, hogy 320-330 kamasz bejön a terembe. Tehát az a fegyelmezettség, ami látszik rajtuk, és ez nem annak köszönhető, hogy bárki ott veszekedne velük, hogy nem tudom én, legyenek
mi
jók. Nem, semmi ilyesmi nincsen. Ők pontosan emlékeznek, hogy mi volt az előző évben, meg az azelőttiben. Ők tudják, hogy valami olyasmi fog itt történni, ami jó lesz, ami érdekes lesz, ami el fogja őket varázsolni. És ez az elvarázslás, ami célunk, a flow.
Hát ezúttal az elvarázslás, ugye az Jancsi és Juliska.
Illetve... A pastorál sorozatban, igen. A felfedező útonban meg lesz egy medvetánc című olyan produkciónk, ami csupa-csupa állatról fog szólni zenében, táncban.
Kedves Emőke, köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Kellemes további szép estét kívánok.
Én is, önnek is, és a hallgatóknak is.